Halas Rádió 153 lélekmód. Ifjúsági magazin extra.
Köszöntjük hallgatóinkat szeretettel. Mai magazin műsorunkban nagy örömömre dr. Viszmek Sándort köszönhetem itt a stúdióban, aki köztiszteletben álló személyiségét Kiskunhalason, azt gondolom rendkívül sokan ismerik, számtalan alapítványnak, kuratóriumának vezetője, tagja, de majd erről fogunk beszélni később. Köszöntelek szeretettel itt a stúdióban.
Köszönöm szépen, én is köszöntelek téged, meg a hallgatókat is.
Elárulhatjuk, hogy talán egy picit szülinapi ajándék is lesz ez az életút riport, amivel szolgálunk neked, illetve a Kiskunhalason élőknek, hiszen 80 éves múltál márciusban, amit egyébként senki nem mondana meg rólad. Nyilván foglak erről is kérdezni, hogy mi ennek a titka, de kezdjük a kezdetekkel. Ugye szülésznőgyógyászként ismernek, illetve nagyon sokféle módon ismernek. Honnan indultál? Családi gyökerekről mesél nekünk.
Hát az indulásom az nem túl messze van Kiskunhalastól. Kunfehérton volt egy a szüleimnek a tanyája, ott éltünk, de én Halason, mikor édesanyámnak indultak a szülőfájásai, a apám behozta, és Halason születtem Rákóczi tér 6 szám alatt. Édesapám nővérének a háza volt, és én háznál születtem, bábánál, nem volt orvos jelenlét, csak utána varni kellett egy orvos kollégámnak, most már úgy is nevezhetem. Hát Halason születtem, és még most elmondanám akkor rögtön, hogy el ne felejtsem, ezért én törzsgyökeres halasinak érzem magam, mert én addig voltam távol ettől a várostól, amikor egyetemre jártam, az 6 év. Diákkoromat itt töltöttem először is, én ugye Halason születtem, Kunfehérton laktunk, édesapám 5 éves koromban meghalt, akkor költöztünk be a életbe, a városba.
Ez egy nagyon nehéz helyzet lehetett.
Ez egy nagyon nehéz anyagi helyzet volt, mert azért volt még nehezebb, mert a TBC-ben halt meg édesapám, az a Morbus Hungaricus nevű magyar, speciális magyar betegség volt, egész Európát egyébként ellepte, mert fertőző volt. Édesanyám is elkapta ezt a betegséget, és 2 évig feküdt a kórházba. Élethalál között volt 2 évig. Nem látogathattam, csak messziről láttuk, mert kint feküdtek a teraszon, a tüdőbetege. Akkor jött Halassa a Csetényi főorvosul, és akkor az volt az egyedül terápia, gyógyszer hiány miatt, ugye háború is időszak is ő volt, mert ez 41-42-ben történt ez az eset, és akkor én a rokonságnál neveltek engem, főleg anyai ági rokonságon, mert apai ágon csak egy nagynéném volt a keresztanyám. És akkor beosztották, hogy most 1-2-3-5 hónapig itt leszel, Sanyikám, aztán a máshol leszel. Emiatt, mivel anyám lakott az egész família, én nem is jártam óvodába, mert anyám nem lehetett utána. Első osztályban én a katolikus iskolába írattak be a nagynéneim, illetve édesanyám a megbeszélés után, utána pedig a Szilárd Áron gimnáziumban, és azt elmondom, mert ez lehet egy kérdés is, hogy lehet úgy leérettségén, hogy valaki kétszer járja az első osztályt a gimnáziumban, és nem bukott meg.
Na hogyan?
Úgyhogy 1946-48-ig jártam a 8 osztályos gimnáziumban, a Szilárd Áronban, és 48-ban jött az államosítás, mindenki elment a területre, a illetékes iskolába tanulni. Én az Alsóváros iskolában mentem el, és amikor visszajött, eltelt a 2 év, amikor a 8. osztályt elvégeztem, utána újra gimnáziumba jelentkeztem, nem akartak fölvenni, mert kulák familiából származtam, de végén aztán mezítlákoltatjába fölmentem az akkori tanácselnök fel, és engedélyezte, hogy fölvegyenek a gimnáziumba. Előttem telefonált a Szilágyi igazgató úr, volt akkor 1950-ben, és akkor mondta, hogy mondd a nevet, kisfiam, mondtam, és akkor mondta, hogy vegyenek föl, így vettek föl a gimnáziumban, megint első osztályban, mert a felső 4 év folyam az megmaradt az álmosítás után is.
Megdöbbentő mindez, amit elmondtál, akkor azért nagyon nehéz gyermekkorod volt tulajdonképpen. Testvéred, ha jól értem, akkor nincsen, és akkor egész kisgyerekként édesanyád is ebbe a súlyos betegségbe beleesett, és akkor a rokonoknál nevelkedtél. Milyen értékeket szívtál magadba? Hogy alakult ki az értékrended, és hogyan élted át ezt az időszakot?
Ugye apám halála, meg a édesanyám betegsége nagyon megviselt engem is, meg az egész családunkat, de tett egy kis jót is. Sok földműves vett körül mindkét ágon a családomból, és én józan parasztész nagyon sokra besülöm, még a mai napig is. Általában ezekben az emberekben meg lehet bízni, amire azt mondják, hogy zöld a biztos, zöld nem rózsaszín, De hát azért engem ez befolyásolta a gondolkodás módon. Mat is befolyásolta, és az, hogy a hivatásomat hogyan választottam, az egy nagyon érdekes történet volt, mert a gyerek, hogy mit csinál, tanyám voltam, és vasvillába játszottam a vállamon. Villa megbillentve esett a szúrós vége a sarkamba, behoztak rögtön egy orvoshoz, aki, még ma is emlékszem, ősz, bajúszó, idős bási volt, és azt mondta, hogy kisfiam, most ezt a sebet kitisztítjük, ez fájni fog neked, és ha nem sírsz, akkor kapsz tőlem egy szép dobozt. Megmutatta, az injekciót is fogok kapni, annak a dobozát nekem adja, ha nem sírok. Hát én nekem nagyon fájt, amit ő csinált, és mikor végeztünk, akkor nekem adta a dobozt. Hát egy paraszt gyerek, életében nem látott még dobozt, gyógyszeres dobozt sem. És akkor, mikor mentünk ki a rendelőbe, akkor azt mondta anyámnak, hogy édesanyja, én ilyen ember szeretnék lenni, mint ez a bácsi. Erre azt mondta a jó anyám, hogy kisfiamhoz sokat kell tanulni, mondtam, hogy nem bánom. És akkor így, ez egy, hát lehet, hogy túlzásnak tűnik, de azt hiszem, ez befolyásolta, hogy ez az egészségügyi pálya vonzott engem egész életemben.
Ez szerintem csodálatos dolog. Azt árult el, hogy hány éves voltál ekkor?
Akkor nem voltam egész 5 éves.
Hallgatóink, maradjanak velünk, rendkívül érdekes beszélgetésben vagyunk dr. Viszmek Sándorral, aki Pro Urbe díjas is itt Kiskunhalason, élete történetéről mesél nekünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, és folytatjuk mai beszélgetésünket dr. Viszmek Sándorral. Ugye tőzsgyökeres halasi vagy, nagyon sokan ismernek, szeretnek, szülésznőgyógyászként dolgoztál nagyon hosszú ideig. Mesélj nekünk, okos kisfiú voltál az iskolában? Mert hogy 5 évesen ezt eldöntötted, és mondta édesanyád, hogy bizony ahhoz sokat kell tanulni.
Nem volt teljesen tudatos ez a tevékenység. Az iskolai tevékenységre értem. Az apászákhoz, Árdába, katolikus iskolába írattak be a szüleim és a rokonságom, mert mindenki katolikus vallású, kivéve anyám, még 80 voltak talán testvérek, és ebből 6 református férfihez mentek feleségül, ezért én nagyon ökumenikus vagyok azóta is. Az apácáktól nagyon sokat tanultam, viselkedésmódot, tisztességet. Nem voltam kitűnő tanuló sohasem, hanem a közepestől egy kicsit jobb elemi iskolában is, az általános iskolában is, gimnáziumban is, meg egyetemen is. Én sose voltam kitűnő tanuló, inkább a gyakorlati része vonzott minden tudománynak, az orvostudománynak is. Ezért úgy döntöttem én magam, mikor már egyetemre jártam, hogy én manuális szakra szeretnék menni, vagy sebész, vagy szülészeti osztályon, ahol a kezemmel kell dolgozni, operálni kell, állítólag tehetségem is volt hozzá.
Ezt sokan igazolják, hogy valóban így van.
És akkor végül is, amikor a gimnáziumba kerültem, akkor egy nagyon jó szakember volt, a Katonai Sándor volt az osztályfőnököm, és biológiai szakos tanár volt, és én voltam a biológiai szakkörnek az elnöke. És akkor békákat boncoltunk, de egyébek voltak mindig, a legszebbek között voltak az én munkáim is, és ő értékelte, és mondott véleményt. És amikor érettség előtt voltunk, akkor mondta, hogy orvosira jelentkezel, ugye? Mondtam, hogy igen. És azt mondta, hogy reméljük, hogy föl is vesznek. Hát szurkolt nekem a fél gimnáziumban, hogy sikerüljön fölbentni. Engem az egyetemhez 1954-ben történt.
Kicsit. Akkor azért nem volt egyszerű kulák múltal, és sikerült?
Sikerült azért, mert nagyon jó sikert a felvételvizsgám. Azt elmondom, mert érdekes. Felvételi vizsgálom, ugye van egy bizottság, annak az elnöke a Láng professzor volt a Magyarországon, a legelső agysebész professzor volt Szegedi Klinikának a tanszékvezetője, ő volt az elnök. És volt egy olyan tétel a felvételi vizsgán, hogy a rádió adóvevő elve, most itt tépakt, már is ezt elmondanom, és én nem tudtam pontosan a szöveget, de olyan vizuális természetű voltam, amit láttam, az képben nekem megjelent. És én nem írtam hozzá semmit, csak lerajzoltam. És akkor a professzorom meglátta ezt a rajzot, azt mondta, na, végre valaki, aki nem dumál hülyeséget, ami ide van rajzolva, tökéletesen látom, hogy tisztában van vele. Mondottam magamban, ha tudná professzor úr, fogalmam sincs hozzá. Na lényeg, hogy akkor a professzorom még megkérdezte, hogy miért akarsz te orvos lenni. A divatos válasz erre az volt majdnem mindenkitől, mert az a hivatásom, környezetem hatása, ha jó volt, ha nem volt, meg az ember szeretett, stb. És én egy szóval válaszoltam neki, hogy azért szeretnék orvos lenni, a szomszédba Józsi bácsi eltöri a kezét, vissza tudjam rakni. Azt mondta, hogy na, végre valaki nem hülye dumát mond. nekem, hanem gyakorlati témában. Tehát így is kezdődött végül is az, hogy gyakorlati munkát szerettem volna végezni orvoskoromban később is, meg hál' Istennek sikerült is talán, mert ugye én akkor úgy volt a lassan állás, amikor végeztem az egyetemen, hogy csak a sebészeten volt állás, szülészeten nem volt. Szent Miklósi főorvoshoz mentem, de úgy, hogy majd a szülészeti osztályra át fogok menni, ha ürül hely, ezt a Makai igazgató volt akkor, a Makai összebás, és akkor megegyeztünk abba, hogy amikor lesz helyén visszamegyek, illetve elmegyek a szülészetre, és akkor fél év gyakorlat után elmentem, amikor Szent Miklós a Szibási egy kicsit megharagudott, hogy én megtanítalak, és mások veszik a munkát használni.
Hány évig voltál szülésznőgyógyász?
15 évig voltam szülésznőgyógyász. Ez idő alatt 5200 gyermeket segítettem én a világra, illetve segítettem az anyukának, aki végig is nem a szülésslevezető orvos érdeme a gyermek születése, hanem az édesanyjáé.
Ez biztos, hogy így van. Sanyi, téged sokan ismernek nyilván erről a területről is, de hogy a természetgyógyászattal is megismerkedtél, hogyan teltek ezek az évek? Hogyan kerültél kapcsolatba a természetes gyógymódokkal? Mikor kezdted el beépíteni a praxisodba?
Műtét közben a beteget érzéstelníteni kell valamilyen módon. Vagy a lokálisan, tehát helyileg adtak a érzéstelenítő anyagot, vagy el kell tavaltatni. És akkor az volt a szokás, hogy mindig a legfiatalabb zárójelbe a suplenc altatta a beteget, de a műtősnők is ott voltak, ők adták az étert, mert akkor étert szórtunk a betegre, és akkor vagy fölébredt, vagy nem, általában fölébredtek azért az emberek. De nagyon vigyázni kellett, hogy mennyi dózist hogyan alkalmazunk. És akkor, amikor én ezt megcsináltam, utána mellett azért operáltam is, meg sokszor is vezettem, és akkor eldöntöttem, hogy volt egy mondás a szülésekről, hogy ma is érvényes, néha még hallom vissza, hogy a szülész-orvos csak a nőnemű embert ismeri köldöktől térdig. Na most én ekkor rettentően megsértődtem, és akkor azt mondtam, hogy én úgy szeretném, hogy ha ez a vélemény, hogy tetőtől talpig férfi, gyereket, nőt, mindenkit meg tudjak gyógyítani, ha elmondja.
Innen fogjuk folytatni hamarosan, hiszen ez egy nagyon érdekes történet, illetve meg fogom kérdezni Sanyi bácsit a családalapításról, hiszen gondolom erre a fiatalkori munkavállalói szakaszra eshet ez is. Maradjanak velünk!
Halas Rádió 153 lélekmód Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, és folytatjuk mai beszélgetésünket dr. Viszmek Sándorral. A pályakezdésről beszélgettünk, illetve arról, hogy hogyan is indult az, hogy te a természetgyógyászattal is kapcsolatba kerültél. Mesélj, hogy folytatódott ez.
Igen, és ahhoz, hogy hivatalosan lehessen egy orvosnak altatni beteget, na akkor bejött az a rendszer, hogy nem ételre altattunk mindig, hanem gépekkel, gépi anesztéziát csináltunk, és ezt meg kell tanulni. Ehhez el kellett menni Budapest egy 3 hónapos továbbképzésre, és azt megtanultam. Mondták, hogy ha már az altatással és az emberek felébresztésével is foglalkozol, akkor ahhoz szorosan hozzátartozik az a természetgyógyászat is, hiszen az embereket, ha nem sikerül fölébresztened, akkor újraélesztést kell csinálnod. És akkor megtanítottak az újraélesztés szabályára és a sorrendjére. ABC-t legalábbis meg kell tudni mondani, az nagyon könnyű volt, mert AB az átárható légutak biztosítása, B az behúvásos lélegeztetés, a C pedig latinul kompressziós szívmasszázs. Ezt ha megtanultam, akkor azt mondtam, hogy vannak ennek az természetgyógyászatnak olyan külön ágai, amivel érdemes foglalkozni.
Arról is híres vagy szerintem, hogy a masszázs terápiával a legkorábban foglalkoztál itt Kiskunhalason. De most kanyarodjunk magánterület felé. Családalapítás. Mesélj nekem, mikor estél szerelembe?
Hát fiatal ember szerelembe többször esik életébe. Én 5 éves koromban is szerelmes voltam az apácába, aki tanított engem. De szegény már nem még meghalt, de én tudtam mindig, hogy mikor van a névnapja, Máriának hívták, és mindig, amikor volt rá lehetőségem, akkor mindig vittem neki virágot. Mert 80 éves korában tudtam utoljára megköszönteni.
Milyen
de
szép.
Én neki el is mondtam, hogy én szerelmes voltam abban az időben, mikor már persze felnőtt korban beszélgettünk egymással. De a lényeg az, hogy én az évfolyam társaimat, mint embert úgy szerettem. Tetszettek a lányok természetes módon, de talán úgynevezett komoly udvarlás nekem akkor szóba se jöhetett, hiszen én nekem sokat kellett tanulni. Amikor egyetemre kerültem, akkor ismertem meg egy kislányt, aki joghallgató volt. És akkor nekem megtetszett, úgy éreztem beszélgetésünk kapcsán, hogy ez egy olyan hölgy, akivel érdemes komolyan is foglalkozni, és terveket is valósíthatunk meg együtt, ha ő is akarja, és azt éppen tisztességesen végig csináljuk. Én olyan partnerre akadtam a jelenlegi feleségemmel, aki ugye jogot végzett, később halassa került miattam. Sajnálom, hogy a szép nagy város Szegedet ott kellett neki hagyni, mert én nem akartam halassa elmenni soha életemben. Azt mondtam, én itt születtem, itt akarok meghalni, és tehát hívtak engem, mikor anesztéziát tanultam Budapesten, hogy kaphatok állást, majdnem dupla fizetésért, akkor mondtam, hogy nem, én halassa jövök.
Tehát akkor egyből hajlott a te udvarlásodra? Egyből megtetszettetek egymásnak?
A 7 év udvarlás után.
Óha!
Én nem akartam megnősülni korán, mert úgy éreztem, hogy akkor nősök meg, akkor kötök házasságot, mert gyermekeket szeretnék a családomban, ha el tudom őket tartani, egy biztos anyagi alap lesz mögöttem.
Értem.
És én nem gazdag gyerekként kezdtem, sem az iskolás, sem a hivatásomat. Erőbb kerékpárral jártam, aztán kis motorral, nagyobb motorral, aztán kaptunk állami lakást, megnősültem, és akkor született a nagyobbik lányom az Ági, a kisebbik a Győri, pedig 4 évvel később. Nagyon rendesek lettek, most már unokáim vannak 4-en, 3 fiú, 1 lány.
Akkor mégiscsak megjöttek a fiúk.
Megjöttek a fiúk unokaként, azok mind nagyanyásak inkább, érdekes, de a Lili nevű unokám az most 4 éves múlt augusztusban, annak olyan, hogy nagyapa, ugrik, eldobja magát, és el kell kapjam, hogy megnevisse magát, és én reket voltam, mint ahogy most, akkor még jobban, amikor először ő kezdett beszélni, és telefonon beszéltünk egymásra, és közben kölyögtem. És azóta is az a jelünk, ha telefonálunk, hogy
szokott titkos
jelben.
Jaj, de édes. Hogyan tudtátok megoldani, hiszen feleséged is komoly állásban volt, illetve te is, gondolom. Hogyan tudtátok a gyermeknevelést megoldani?
Hát ez az, ami azért sohajtok nagyot, mert engem mindig bántott az, hogy én éjjel-nappal dolgoztam, majdnem szó szerint, értheted. Feleségem pedig, hát ő a bíróságon volt, előbb gyakorlatot csinált 4 évig, akkor szakvizsgázott, és utána pár év múlva kinevezték őt elnöknek. És mint egy bíróság elnökének elég sokat kellett dolgozni, és a többiekével a felelősség érzettől kezdve mindent a világon. Ez egy olyan hivatás az övé is, ahol nem szabad tévedni, ott embernek kell maradni. Ez eléggé megcsinálható, mint ahogy ő is megcsinálta, de a családtól egy kicsit több időt vesz el, mint az átlag embereknél. Ebbe besegítettek az őszülei is, mikor kellett, hogy továbbképzésre ment ő vagy én, akkor egy ember dolgozott, a gyerekek maguk vannak, de bölcsődébe jártak, iskolába jártak, akkor vagy anyósom jött le Szegedről, vagy édesanyám honosan lakott, és akkor ő vigyázott a gyerekekre addig, amíg nem értünk haza.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, hiszen Viszmek Sándor életútjának közepén járunk. Maradjanak velünk, zene után visszatérünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, és folytatjuk mai magazinműsorunkban a beszélgetést, életút riportot dr. Viszmek Sándorral, Pro Urbe díjas, nyugalmazott szülész, nőgyógyász szakorvossal. Hogyan pihentetek, hiszen mind a kettőtöknek nagyon pároddal együtt nagyon fontos és sok munkája volt?
Inkább a többi embertől annyiban különbözött az én mi családunk, hogyha együtt voltunk, édesanyám, anyósomék, meg a gyerekek, meg a feleségem, meg én, akkor mindig elmondtuk, hogy mi történt velünk, mit szeretnénk csinálni, mik a terveink, ezek a tervek reálisak vagy nem reálisak. És akkor, ha nem voltak reálisak, akkor valamelyik szülő szólt, hogy na kisfiam, ez így nem, valószínű nem fog működni. Annak ellenére volt ez így, hogy édesanyám borzasztó szeretett engem, hogy egyke gyermek voltam sajnos csak. Nagyon büszke volt, hogy én orvos lettem, hisz az egész familiám földműveléssel foglalkozott, és ő tudta, én is tudtam, mert láttam, meg csináltam is, mert sokat kapáltam is gyermekkoromban, hogy ez egy nehéz fizikai munka. Akkor még nem tudtam, hogy az orvosi hivatás is nehéz fizikai munkát.
De rájöttél.
Az ember bemegy hétfőn a kórházba, és majd csak szombaton megy haza, és addig nincsen nagyon nagy alvás, csak reggel, mikor elkezdjük az új napot, akkor megborotválkozunk, és azt hiszik a betegek, hogy na most ébredt a doktor úr, pedig ez nem
így történt. Pedig csak megborotválkozott.
Csak még éppen megborotválkozott. És akkor a beteg, ha mondta a panaszát, odafigyeltünk, mindenképpen betartottam, én legalábbis biztosan tudom azt a szabályt, ami úgy kezdődik a Hippokratesz jelszó, hogy a betegnek mindig igaza van. De a családunk az őszintén mindig a gyerekeket is úgy nevetjük, hogy valamit valamiért. Tehát, ha értek egy ruhát, akkor jó kis nagyon megkapod, de akkor egy hétig neked kell mosogatni például. Édesanyám nagyon vallásos volt, jó magam is, a feleségem református, én katolikus vagyok, tehát ökumenikus gondolkodás otthon is érvényes volt, és gyerekek is elmondhatták mindig a problémájukat.
Én emlékszem arra a gimnazista koromban, hogy amikor eljöttél velünk kirándulni, gyönyörűen nótáztál. Mennyire van benne ez a szabadidő eltöltésbe, ez a nótázás? Akkor azt éreztem, hogy biztos, hogy szoktál gyakran.
Igen, ez egy családi, nem is úgy mondom, hogy szokás, hanem genetikai kód továbbvitele. Nagyon jó kedély volt az édesanyám, édesapám is, azt mondja anyám, mert én nem igen ismertem az apámat, de minden disznóvágáskor névnapuszik és születésnapot megünnepelte a família, és akkor összejöttek, finomat főztek, beszélgettek, iszogattak, voltak egy kicsit többet a kelleténél, és akkor énekeltünk. Abban az időben, amikor én gyermek voltam, ez rám ragadt, hogy magyar nóták voltak. Nem volt se diszkó, semmi, magyar nóta volt, gyönyörű szép szöveggel, azokat megtanultam gyerekkoromban, szinte kívülről, és édesanyám nagyon jó kedély volt, meg a nagyanyám, az egész család, az egész família, például egy névnapkor volt, hogy az egész család jön az asztal tetején táncoltak. És akkor egyszer nagyon nagy balhé volt, mert az egy ilyen kecskelábú asztal volt, középült volt az egyik, és a súly úgy oszlott el, hogy összecsukódott az asztal, és a lábunk alatt ott az összes vacsora majdnem, ami megmaradt. Mindig úgy szervezték, hogy egy valaki tamburált, de hát így kerültünk az asztal tetejére, és nagy boldogan jöttünk, hogy na ezt is megcsináltuk. Tehát ez egy feladat volt minden házi buli alkalmával.
Szerintem ezt mindenki könnyen el tudja rólad képzelni, hiszen hihetetlenül jókedélyű, kiegyensúlyozott, életvidám vagy a mai napig is. A betegeid mondták, illetve amikor mi beszélgettünk, meséltél arról, hogy a munkádat is úgy végezted, hogy nem csak a szakmaiságodba igyekeztél, hanem mindig nagyon udvarias voltál a női betegekkel, ugye szülésznőgyógyászként. Hogyan működött ez nálad?
Hát az is hóhajtok, mert ez egy nagyon jó kérdés, és nehéz rá válaszolni. Megint úgy érzem, hogy erre születni kell. Tehát ezt nem lehet megtanulni, ha valaki olyan módorra rendelkezik, hogy nem tetszik az embereknek, akkor viszont ezt észre kell venni a családnak és a pedagógiának is, hogy akkor nem való vagy arra a hivatásra. Hiszen a beteg ember az rettenetesen érzékeny tud lenni, és sajnos én már magamról is tudom, nem mindegy, hogy hogyan szólunk hozzá. Milyen hangmagasságban, milyen gyorsan beszélünk, ezt nehéz megtanulni a betegnek. Ha siet az orvos, akkor is érjen rá a viziten vele foglalkozni, és akkor, hogyha rendesen foglalkozunk vele, szépen kérdezünk, szépen fog válaszolni, arra kérdezünk, amire kíváncsiak vagyunk. Volt olyan, amikor a betegtől kérdezi az ember, hogy tetszik lenni, mert azt mondja, 25 éve tetőző talpig mindenem fáj, na mondom, akkor is átteszem a hatalmat, mert ha ezt végig fogja mondani, 25 éves problémát, azt nem végezünk sohasem. Olyan kérdéseket teszünk fel, amire tudom, hogy fog tudni válaszolni, és értelmesen, földműves legyen, professzor, teljesen mindegy, ott a beteg áll, de mindenki egyforma.
Sőt, nem csak, hogy nem beszéltél csúnyán a betegekkel, hanem nagyon megragadott, hogy ugye szülésznőgyógyászként igenis intim zónákat vizsgáltok, és hogy mesélted, hogy mindig elfordultál, amikor a betegek éppen le vagy felöltöztek. Mert azért szerintem ez nagyon fontos.
Igen, hát kezdetén 1961-2-ben, meg még a Kálmán-féle szanatórium volt a nőgyógyászati rendelés, én ugye én oda jártam ki a kórházba, és ott nem volt vetköző fülke. És ott láttam, hogy sok hölgy zavarban lenne, de mert elképzelhető, biztos volt olyan eset, hogy diktáltam a titkárnőnek, és akkor közben láttam, hogy ő vetkőzik, és az őt zavarta. Akkor rájöttem arra, hogy ez egy nagyon kellemetlen dolog lehet, az ő részéről se fogtam magam, és az ablakon néztem ki.
Nagyon szépen köszönöm mindezt, amit elmondtál, és folytatni fogjuk. Most fogunk beszélni arról sok-sok társadalmi tevékenységről, amit te itt Kiskunhalason az orvosi pályád mellett végeztél, és végzel mai napig is.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, és folytatjuk mai életút riportunkat dr. Viszmek Sándorral. Hihetetlen sok díjad van, rengeteg társadalmi tevékenységet végeztél és végzel. Milyen díjakat kaptál? Szinte listát lehet belőlük írni.
Talán annan kezdődik ez az egész a 1965-ben szülészet nőgyógyászatból szakvizsgáztam, 73-ban meg már említettem az anesteziológiai szakvizsgát és az intenzív osztály szakvizsgát letettem, és sok embert megismertem. Ezekkel az emberekkel a kapcsolatunk jó lett. Mondták a pályám kezdetén, hogy ne menj haza, mert senki nem lett proféta a saját hazájában. Mondtam, hogy én nem szeretnék proféta lenni, hanem szeretnék jó orvos lenni, és hát azokat az ember típusokat szeretem, ami Kiskunas és környékén található. Ezért én az összes földművest ismertem. Talán többen ismertek engem, mint én őket, de arcról szinte az egész város ismerős volt, és ma is ismerős nekem. Sokszor látom, hogy ismerem, csak nem tudom hova tenni, hogy honnan ismerem, ez előfordul. Most ez miatt én részt vettem mindenféle rendezvényen, ami engem érdekelt. A városnak a sorsa, a története, a hivatásom azon kívül, meg a média is érdekelt, meg a csillagászat, mint természetgyógyászati résznek, és ennek kapcsán én nagyon sok embert megismertem. És akkor mindig kérdezték, hogy nem akarsz bejönni a csapatunkba. Magyarul jöttek a drukkerek, utána futballoztam a csapatba, ott is sok ember volt a pályán. A mozi teli volt, ha boxmes volt, akkor a városban nagyon, nagyon nagy esemény volt. Így aztán mindenki ismert, és mindenki tudtam beszélgetni, ezért különböző társaságból meghívták előbb hallgatóként, és utána megkérdezték, hogy nem vállalnád el azt a ezt a posztot. A Szilárd Járon gimnázium öreg diákjain a baráti körét meglakítottuk 1991-ben rendszerváltásnak nevezett változás után. Még a nagyszedett Pista bácsi is ott volt, hál' Istennek, és őt jelöltük mindannyian elnöknek. És ő azt mondta akkor, hogy elvállalna szívesen, de én már 82 éves, és akkor fiatal embert kellene választani, akit mindenki ismer, és akit mindenki szeret. És akkor 100%-osan megválasztottak engem elnöknek, és itt gondolkodtam rajta, hogy elvállaljam el, de most így utólag nagyon örülök, mert ezt a poszt beosztást én 20 évig csináltam, és maradt a csapatunk.
Milyen társadalmi szervezetekben szerepelt?
Akkor, mivel már említettem, hogy katolikus vallás voltam, és én templomba járó ember voltam, és vagyok ma is, akkor az egyházi község engem megkért, hogy vállalnám a világi elnöki tisztséget. És akkor én 96-ban elmentem nyugdíjba, akkor mondom, most már lesz időm veletek is foglalkozni, így elvállaltam az elnökséget, amit 10 évig csináltam. Hát én életem során sok helyen voltam elnök. Az elnök az egy beosztás, elég sokat kell dolgozni, és fegyelmezetnek kell lenni, és abszolút szabálybetartónak kell lenni, de ezeket felsorolnám, ezeket a szervezeteket. 1995-ben alakítottuk meg a csillagvizsgálóval együtt a Szoláris Alapítványt, amely közhasznú társaság volt, annak voltam az elnöke, a Halas Televízió Felügyelő Bizottságának az elnöke, utána az AIDS kuratóriumnak a tagja voltam, 2000-ben a KTC-nek, mint sportszakosztálynak egy elnöke voltam 2 évig, és a öreg tornászoknak a csapatát létrehoztuk a Pacsolai Gyulával együtt, ott voltam még elnök, és az Alsóváros Öreg Diáktársaságának is voltam 2 évig az elnöke. Utána a kitüntetés, amit kaptam, és szerintem sok, de ha elmondom, akkor nem mondom, soknak tűnik, mert 1986-ban szemelve emlékérmet kaptam, 97-ben Prógrube díjat a várostól kaptam, és akkor a Cserkész Alapítványnak voltam még 2 évig, nem elnöke, hanem elnökségi tagja. Azt is mindig, hogy mikor kell abba hagyni. Sokszor az ember még csinálná, de nem a fizikai állapota egy dolog, de a másik az, hogy az agyunk hogyan dolgozik, mire emlékszem, feledékeny vagyok, vagy nem, sajnos most már kicsit kezdek feledékeny lenni, de azért nem mindent felejtek el.
Sanyi, befejezésül, mik azok a fő értékek, amik ma is vezérelnek téged, amik régen is vezéreltek?
Hogy az unokáim nagyok legyenek, és tisztességesen neveljék a szüleim, meg mi is őket, legalábbis hassunk rá, mint nagyszülők az unokákra úgy. A dédunokát nem tudom, hogy megérem-e vagy nem, de elképzelhetően a legidősebb unokám 22 éves. Az, hogy a utódok legyen tisztesség, becsület, szófogadó, ember szerető, bármilyen hivatást is választanak, azt tudják csinálni, és csak azt csinálják, amit szeretnek. Amit szeretsz csinálni, azt tudod jól csinálni, amit nem szeretsz, az biztos, hogy nem jól csinálja az ember.
Adja Isten, hogy ez sikerüljön. Sanyi, köszönöm mindazt a sok-sok munkát, amit itt Kiskunhalason végeztél, és végzel ma is. Jó egészséget kívánok.
A lehetőséget is remélem, ha még én tudok menni, addig még valamit csinálok, mert nem tudok malmozni otthon úgyse.